Tisztelettel jelentem, az osztály létszáma számos, az osztály fáradt és közönyös, hiányzik a motiváció és a figyelem, néhányan szoronganak is, a tanáraink a kiégés határán, és az elmúlt hetekben nőtt az iskolai és online zaklatás is.
Sziasztok! Ez az Osztályvigyász Podcast harmadik epizódja. A stúdióban itt van velem Tomi.
Sziasztok!
És Martin.
Sziasztok!
Én pedig Dávid vagyok. A mai adásban pedig a kollégium életről fogunk beszélni. Nos, személy szerint én egyetlen percet sem töltöttem el kollégiumban, sem az egyetemi éveim, sem pedig a középiskolás éveim során, de szerencsémre itt a stúdióban ülő mindkét úriember megtapasztalhatta már a kollégiumi életérzést. Az első kérdésem az lenne felétek, hogy mi a legjobb és a legrosszabb dolog, amit ki tudnátok emelni a kollégiumi élettel kapcsolatban.
Én hozzátenném egy előjáróban, hogy én gimnázium alatt voltam kollégiumban, a Martin pedig egyetem alatt. Szóval a kettő teljesen más világ, meg teljesen más. Nem lehet szerintem így őket összehasonlítani ennyire, de amit el tudok mondani saját magamról az az, hogy 5 évig voltam kollégista 15 éves koromtól, amikor gimnáziumba mentem, és Pécsen voltam kollégiumban, a Miroslav Krleža horvát iskolának a kollégiumában. Nekünk az volt ilyen szuper, meg egyedülálló koleszunkban szerintem, hogy egybe volt a kollégium az iskolával, tehát gyakorlatilag hogyha felkeltél reggel és nem kellett kimened boltba, akkor papucsba le tudtál menni az órára, mert nem kellett kilépned az épületből, ami tök érdekes, meg tök izgi dolog volt szerintem.
Én egyébként egyetértek veled abszolút, hogy két teljesen más világról beszélünk, viszont azzal vitatkoznék, hogy szerintem meg pont, hogy érdemes őket összehasonlítani, mert hallottam már olyan véleményeket, és az később ki is fog derülni egyébként az epizód során, hogy sok középiskolás kollégista diák szeretné azt, hogy úgy működjön a kollégium, mint egy egyetemi kollégium, és ezért érdemes szerintem ezeket összevetni. Én személy szerint Pécsen jártam az alapképzésem alatt kollégiumba. Több kollégiumot is megjártam már. Volt szerencsém, vagy inkább pont, hogy nem szerencsém az egyik legrosszabb kollégiumban is eltölteni egy fél évet, viszont voltam a legjobban is, ott pont 2,5 évet voltam, és nekem igazság szerint nagyon tetszett utólag, bár viszonylag kevés időt töltöttem ott, de tényleg hatalmas különbségek vannak. Hát a legszembetűnőbb különbség, hogy szinte nincsenek szabályok, nagyon kevés dolognak kell megfelelni, tulajdonképpen csak a szobatársaidnak. Bizonyos időközönként vannak nyilván ellenőrzések, de egy nagyon szabados környezet.
Hát igen, akkor ez a nagy különbség a gimiskoláshoz képest, ahol ugye kimenő van, meddig lehetsz kint a kollégium területén kívül, szilencium, nem tudom, azt ismeritek-e, a tanulószoba magyarul mondva, ahol benn kell ülni, és délután 4-től 5:30-ig kötelezően benn lenni, és hogyha valakinek az átlaga 4,5 fölött volt, akkor azt tanulhatott a szobájában, ami nagy privilégium volt amúgy.
És akkor, amikor ő szeretne.
És akkor, amikor ő szeretne, így van, és ha valakinek 5,5-es volt az átlaga, akkor neki egyáltalán nem kellett szilenciumot tartania. Mert akkor rajta szerintem látták a tanárok, hogy aha, ő magától is megtanulja, neki nem kell az, hogy kötelezően akkor be legyen fogva, mert sokaknak kellett szerintem ez a szabályozás, hogy üljenek le és tanuljanak, mert maguktól nem tanultak volna. Én is tudom magamról, gimnázium elején nem voltak annyira jók a jegyeim, aztán, hogy a szilencium alatt, ugye mivel muszáj volt tanulni, felmentek a jegyeim, az átlaga, hogy szobába lehessek, de hát ez is egy motiváció volt, hogy akkor hagyj legyek a szobába. Ne kelljen a többiekkel lennülnöm, ahol figyel a tanár, meg nem tudom, mert a szobába végül is le tudtál feküdni, tudtál úgy tanulni, tudtál mászkálni a szobába tanulás közben, mert a szilencium maga egy olyan volt, mint egy tanúra. Ja, és ami még egy nagyon fontos, akinek nagyon rossz volt az átlaga, azoknak volt pótszilencium. 8:30-tól 8:30-ig volt minden este. Amúgy ez a 8:30-tól 9:30-ig este, ez körülbelül az összes szabadidő, ami van kollégiumban, amikor úgymond free time van, amit azt csinálsz, amit szeretnél. Tehát ilyenkor mi lementük a sportterembe, minden nap meg volt, hogy hétfőn foci, kedden csütörtökön röplabda, szerdán kosárlabda, vagy elmentük az infoterembe, vagy bementek az emberek a városba város nézni, ilyesmik.
Annak ellenére, hogy nekem nincs olyan tüzetes belelátásom a kollégiumi életbe, bizonyos prekoncepciókat, illetve sztereotípiákat én is tudok erről az életről. Elhangzott ugye a szigorú szabályrendszer, a rendetlenség. Az érdekelne, hogy ti hogy éltétek meg alkalmazkodó képesség szempontjából, illetve így privát szféra szempontjából azt, hogy mással adott esetben másokkal kell megosztanatok a szobátokat, és kvázi az életeteket, bár az egy kicsit erősen hangzik. változik.
Akkor az első sztereotípia ez, hogy nehéz megosztani a szobádot mással, vagy?
Én ezt tudnám mondani, igen, hogy amikor megkérdezek valakit, hogy a kollégiumban mi más, vagy mi az, ami egy nagyon nagy váltás, így mondjuk az otthoni léthez képest, akkor azt tudnám mondani, hogy vegyük például azt, hogy a testvéremmel nem egy szobában laktam, így óriási váltás lenne, hogyha mondjuk valaki beköltözne mellém egy szobában, egy vadidegen, aki nem a rokonom, és nem is ismerem se onnan, és vele kellene élnem életvitelszerűen.
Nem tudom, Martin, elmondanád először, hogy az egyetem mi kollégiumban ez hogy néz ki? Mert itt azért talán lesznek hasonlóságok a kettő között.
Hát akkor röviden felvezetném, jó, hogy szóba hoztad. Igazság szerint az úgy működik, hogy például én, ahol Pécsen voltam egyébként a Szalay László kollégiumban 2,5 évet, ott 6 ágyas blokkok voltak, tehát egy úgymond egy blokkban, mi általában 6-an voltunk, 5-6-an, persze előfordultak kisebb létszámok is, de ritkábban, és úgy nézett ki egy blokk, hogy volt egy közös konyhánk, saját fürdőszobánk, ott egy külön WC is kialakítva, 2 szoba, mindkettőben 3 ágy, és akkor gyakorlatilag 6-an éltünk egy háztartásban, ha ezt lehet így mondani. Egyébként felszereltségileg az a kollégium az szerintem kiváló volt. Tehát baromi gyors internet, tiszta volt, és ügyeltek is egyébként a tisztaságra. Minden hónapban volt, hogy 2-szer szobaellenőrzéseket tartottak, ahol gyakorlatilag mindent néztek, és hogyha találtak valami kihágást, vagy valami rendetlenséget, akkor hát azt felírták maguknak, és jöttek legközelebb is, és hogyha 3 nap múlva, amikor megérkeztek, még mindig fennállt ez, akkor ott már megrovások is szóba jöttek. Az volt ezzel nekem a problémám, hogy én nem voltam rendetlen, viszont én amikor takarítottam, akkor nagyon, és nem rendszeresen, de nem volt soha gondom például ezzel, hogy rendetlen volt a blokkunk, viszonylag jó élményeim vannak.
A szobatársakkal hogy jöttetek ki, vagy ott volt valami nézeteltérés? Vagy?
Igen, nekem eleinte borzasztóan nehéz volt, mert soha nem voltam kollégista, mindig is otthon éltem a szüleimmel, ráadásul egy nagy családban. Szóval, amikor bekerültem, nagyon furcsa volt így alkalmazkodni másokhoz, meg csupa új ember, teljesen más emberek. Tehát a mi blokkunkban volt 2 darab programtervező informatikus, egy marketinges hallgató, a másik szobában, tehát most a szobatársimat mondtam el, a másik szobában pedig 2 jogász is. Szóval egy nagyon-nagyon vegyes blokk volt, de ez nekem kifejezetten tetszett. Mondjuk, hogy az első 2 hét az kellemetlen volt, nem igazán éreztem, hogy kijönnék velük, aztán pedig így hirtelen egyik pillanatról a másikra, amikor rávettek, hogy elmenjek velük, akkor így megismertek, én is megismertem őket, és rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sok közös van bennünk, hasonló hobbik, érdeklődési kör.
Ez a dologhoz, amit említettél, hogy az első 2 hét nagyon fura volt, ezzel egyetértek én is, nekem is így volt. Már amikor én ugye 15 évesen mentem kollégiumba, tehát az még egy viszonylag olyan időszak, amikor az ember még azért keresi magát, meg próbál rájönni arra, hogy mi is érdekli, mi foglalkoztatja. És amikor én is elkerültem kollégiumba, akkor mi 4-en voltunk szobákban, nálunk úgy volt, 4 fiú. Ugye volt egy szoba, és minden szobában volt külön fürdő, 4 ágyas szobák voltak. És én is, amikor oda kerültem, akkor a 2 szobatársam az osztálytársam volt, de volt egy 4. szobatársunk, aki pedig másik évfolyamba járt. Ezzel egyetértek, hogy az első 2 hét az tényleg ez a nagyon kellemetlen, nem tudjátok, hogy kerüljétek egymást, vagy hogy mivel idegesítetek a másikat. Jó, persze másnál, más meg ez nem érdekli, hanem csinálja ugyanúgy az életét, ahogy csinálta. Úgyhogy voltak ebből surlódások, hogy akkor mennyi időt vagy a fürdőben, meg mi az Isten csinálsz a fürdőben 20 percen keresztül, főleg reggel, amikor van fél órátok elkészülni. Volt olyan, amikor így úgy voltuk benne, hogy valaki tusolt, 3. a vécérült, másik 2 meg a fogát mosta, és ez mind egyszerre, tehát ilyen is volt, nem tagadom. Ehhez, amit említettél, a takarítás. Nálunk úgy volt, hogy minden nap takarították a szobákat, volt egy takarítónő. Nálunk nagyon strikten volt az nézve, hogy minden reggel be kellett ágyazni az ágyat. Volt egy ilyen szúros séma, pokróc mindenkinek, azt kellett rárakni az ágyra, amikor beágyaztál. És az nem úgy volt, akkor rögtön jöttek, hogy miért nincs így, miért nincs úgy. Cipő nem lehetett a szobában, nem is lehetett bemenni, tehát volt benti papucs úgymond mindenkinek, amibe kellett lennie, és ezeket nagyon nézték. Kaja nem lehetett a szobában, ha meglátták, azért megszólták, hogy mit keresek kaja a szobában. Persze visszanézve ezeknek mind értem a lényegét, tehát nem menj be a szobába vagy cipővel, persze, meg ne vigyél be kaját, ne legyenek hangyák, ilyenek, ezek tök logikus dolgok. Csak 15-től 18 évesig az ember nem azzal foglalkozik szerintem, hogy akkor most leüljek, nyugodtan egyek, hanem gyorsan benyomom a szobába kaját, aztán megyek, mert edzés van, mert óra van, vagy nem tudom. Amit még megemlítenék, amit szerintem ilyen tök abszurd volt, hogy nálunk, mint említettem, egybe volt a kolesz az iskolával, de tanórák alatt nem mehettél fel a szobádba. Mindenki feljárt, ugye? Nekem nem volt iskolatáskám gimibe. Mindenki fel volt a szobába, felmentem a könyvért, fizetér, ha kellett, ilyenek, mert ott volt. Tesi órán nem az öltözőből öltözte, felment a szobába, gyors átöltöztél, sokkal kényelmesebb volt, te tudod rakni a ruháidat szépen. De ezt annyian csinálták, hogy utána odaállítottak egy tanárt, aki figyelt, hogy kimegy fel. Amit így mai napig nem értek, hogy ezen miért volt probléma.
De amúgy ez nagyon ritka szerintem, amit te most elmondtál, hogy így egybe van a kollégium és a iskola.
Én nem mondanám, hogy ritka, mert tudok még egy csomó ilyen kollégiumot, ahol így volt, ahol egybe volt kollégiumi épület maga az iskolával, ami amúgy tök jó dolog, meg tök praktikus szerintem. Csak valaki kicsit is ilyen antiszociálisabb, akkor el tudja veszíteni ezt a világérzékét, hogy benne vagy ebbe a buborékba, tudod, hogy nem kell kijönnöd az iskolából, hanem benn vagy 0-24-ben tényleg. És igazából nincs nagyon okod rá, hogy kimenjél, hogyha nem akarsz kimenni. De szerintem ez egy kicsit ilyen fura is egyben.
Én nagyon szeretnék hozzátenni az egyetemi kollégiummal kapcsolatban, hogy ott igazán nincsenek olyan szabályok, amiket te megsérthetnél. Elég kevés van, de azokat is meg lehet. Tehát például nekem sikerült. Rendszeresen volt tűzriadó gyakorlat az egyetemeken akkoriban, és ott az volt a szabály, hogy azt hiszem ilyen 15 percen belül, vagy 10 percen belül mindenkinek 10
perc lent, igen.
10 perc mindenkinek lent kellett lenni, és borzasztóan korán volt ez, tehát nem is tudom, én reggel 8-9 körül, és csak délbe lett volna az első órám, és sikerült úgy elaludnom, hogy a fejhallgatóm az rajta maradt a fejemen, és nem hallottam egyszerűen. És hát megállítottak. Az ajtóban elkérték a kolikártyámat, felírták, hogy mennyit késtem.
Mondták, hogy te egész... most halott vagy?
Nem, mondták, hogy én 1 perc 30 másodpercet késtem, ezért elkérték a kolikártyámat, komolyan ilyen 1-2 percet írtak fel, és indult ellenem egy ilyen, hát ilyen mini eljárás, vagy nem is tudom. Azt hiszem valami 4000 forintot kellett azt hiszem fizetnem ezért, és hát volt egy ilyen bünti pontom, vagy nem tudom. Tehát, de nem volt belőle nagy gond.
Nekem ehhez a tűzriadóhoz van egy jó sztorim nekem is. Amikor kollégista voltam, egyik reggel 6 órakor megszólalt a tűzriasztó. Voltak nálunk is ilyen tűzpróbák, de soha nem reggel 6-kor, tehát érted, hogy most reggel 6-kor. Akkor mi történik, és emlékszem, hogy mindenki felkelt, hogy most akkor mi történik, és nekem mondták a lakotársaim, mert én mindig az vagyok, berakok egy csomó ébresztőt, és nem kelek fel rá. És mindig mondták, hogy Tomi, kapcsolt meg az ébresztőd, elég volt már, és mondtam, hogy ember, ez nem az én ébresztőm. Mert jártam olyan fakultációra, ami reggel volt ilyen 0. órában, és mindig felkeltem korábban. Mindenki ugye kiment a szobából, úgy volt nálunk, hogy a fiúkoli volt a második, a lánykoli a harmadik emeleten, és mindenkinek mondták, hogy ugye mi is tűzön tanítottak, hogy okay, semmit ne fussatok le, és ez tél volt. Tehát nagy hó is volt kint. És mindenki felkapott egy kabátot, egy cipőt, ugye fiú, kb. Csak egy boxer volt mindenki, ahogy aludtak, és mindenki lefutott az udvarra. Éjszakás tanár is, ugye akkor még ő volt benne, akkor oké, mindenkit összegyűjt, elementünk, és emlékszem, ott álltak a lányok is ilyen pizsamában, meg nem tudom, egy csomó lányon is szinte semmi, a fiúkon főleg semmi. Most nem akarok belemenni az anatómiába, de reggel a fiúknak milyen vagy reggel a fiúk milyen állapotban vannak, ezt nem akarom most részletezni, de mindenki tudja szerintem. És kiderül, hogy a menzán odaégették a karamellás tejhez a karamellát, és beindult a tűzjelző. És utána aznap azért nem irattak velünk ZH-kat, mert nem ZH, bocsánat, az a nagyon az egyetem.
Dolgozat.
TZ, témazáró dolgozatot azért nem irattak velünk, mert mondtuk, hogy hát 6-kor fel kellett kelni, tűzriadó volt, a szakács odaégette a karamellát, úgyhogy ezt megúsztuk ilyennel, de igen.
Jó, és hogy szóba hoztam a menzát, ugyanis a rossz vagy adott esetben eltetlen kaja is egy olyan sztereotípia lehet, amire mondjuk gondolhatok én, aki soha nem lakott kollégiumban, ezt a felvetést, ezt a sztereotípiát ti megerősíteni, vagy cáfolni tudjátok?
Én cáfolom, de mondjuk én egy különleges állat vagyok ebből a szempontból, mert én nagyon szerettem mindig a menzás kaját. Én nekem a legjobban körülbelül azt hiányzott, amikor feltem egyetemre, hogy nincs menzás kaja. Persze akkor az ember mondja, hogy úristen, mi van, megint a vacsora, rizs meg szög, tehát ez volt nálunk az ilyen belsős poén, mindig rizs, de visszagondolva nagyon hiányzik. Jó, persze vannak ezek az olyan menzás kaják, amiket nem szeretek, nem tudom, mákos tészat nem. Tudjátok, ezeket a stock menzás kaják, ahol mindenhol vannak. De nálunk jó is volt a menza szerintem, és nekem nagyon hiányzik a menza, főleg a leves délben, meg ezek a dolgok.
Akkor neked nem is hiányzott az otthoni koszt?
De hiányzott, én legjobban, én is anyukám főzét, meg papám főzét szeretem, de ezt úgy mondták nálunk, hogy vagy megezed, vagy ilyen az. Tehát nem volt más opció nagyon, mert nem tud az ember minden nap magának főtt kaját venni, meg nem is, nincs is rá módja az embernek, főleg gimnáziumban nincsen bevétel, amit kapsz otthonról zseppénzt, egy hétre általában azt beosztod. Úgyhogy muszáj volt megenni, amit adtak, de szerintem jó volt. Voltak, akik nem ették meg, mert nem jó, de szerintem ez már csak tényleg ilyen nagyon ilyen válogatós evés, mert azért azok nem olyan kaják, hogy úgy csinálnak meg, hogy nem tesznek bele effortot, vagy rossz kaják lennének szerintem. Csak nagy volumenben csinálják, és nem lehet azért szerintem annyira, tudjátok, mindenkinek az igényeihez igazítani, de én nagyon szerettem a menzás kaját.
Én ez így nem tudok hozzászólni, mivel nincsen menza egyetemi kollégiumokban, viszont Hát igen, nekem is hiányzott az otthoni kaja, de rendszeresen vittem otthonról Pécsre, így egy hétre elegendőt, nagyjából rántott húst, meg hasonlókat. Én még vissza szeretnék kanyarodni és kiemelni egy személyes példán keresztül, hogy mi lehet az, ami egy egyetemi kollégiumban konfliktust okoz a közösségi életben, akár egy blokkon belül. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ki hol tart az adott képzésben, szerintem. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan blokkban vagy, ahol van 3 végzős hallgató, és mellette még 3 hát gólya, az nagyon-nagyon sok konfliktust tud okozni, mert velem például az volt, hogy engem azt hiszem 4 hónap után kiraktak a blogból a szobatársaim, mert hogy hát nem vettem részt annyira, ők egy ilyen nagyon, tehát mindegyik gólya volt, én voltam az egyetlen végzős hallgató, és nyilván a szakdolgozatommal és a záróvizsgámmal voltam elfoglalva. Elejártam velük, de nekik volt egy olyan szoros közösség életük, hogy így egyszerűen nem fértünk meg egymás mellett, tehát folyamatosan áthívtak lányokat, amikor nekem másnapra kellett volna, nem tudom, megírnom 10 oldalt, és így ez például akkor nem működött. És úgy, hogy én megértem az ő helyzetüket is, mert én is sokszor szomorú voltam gólyaként, amikor az egyik blokktársam, aki jogász volt, nem jött el velünk hetekig, mert nagyon kemény volt a vizsgai időszak, tehát szerintem ez nagyon fontos, és ilyenkor, amikor átmentem egy másik blokkba, már csak egy ilyen 3 hónapra, mielőtt végeznék a képzéssel, akkor ott teljesen más volt. Ők is amúgy bulizósak voltak, meg nagyon szerettek kijárni, de ők ezt megértették, tehát nyilván van benne egy olyan faktor, hogy kinek milyen a személyisége, mit tűr meg, de szerintem ez sok konfliktust okoz.
Gimnáziumban azért ennyire nincs benne ez a része, de ami nálunk konfliktust okozott sokat, az a higiénia volt. Tehát ha valaki büdös volt, érted, meg büdös volt a lába, kidobja a rendszer magából ezeket a tényezőket, hogy jó, figyelj már, akkor például a törölközőzetet vidd már haza, mosd már ki, mert nagyon büdös, és nem akarja szagolni mindenket a törölközőzetet. Tehát ilyen dolgokra gondolok. És akkor ezeket ugye meg lehet beszélni, és jó, az elején fura, hogy most ezt basszus, most hogy mondom meg ennek az embernek, hogy ember büdös a törölközőt, de rá kell jönni az embernek, meg fel kell ismerni, hogy muszáj, hogy neked is jó legyen, és akkor ezeket megbeszélni. Ezekből voltak konfliktusok, meg a cipőjét rakja ki az ablak párkányra, hogy mit tudom én, beleízed a lába, akkor ne a szoba szagolja, hanem meg ami volt még, hogy az ablak nyitva tartás téren. Valaki nem bírodni csukott ablaknál, valaki csak nyitott ablaknál bírodni, és ezekből is voltak problémák, hogy csukd már be, mert lefagyok, neki meg melege van.
Ez nálunk is állandóan előjött, ez az ablakos dolog, ablak. meg amikor valaki a hűtőben hagy valamilyen kaját, és 4 hét múlva az már olyan állapotban van, hogy
mászik.
Tehát nem mered kinyitni a hűtőt, mert nem akarsz ott helyben hányni.
Igen.
És
a hűtő az nekünk is szerintem azt lehet mondani, a hűtő, igen, az is nagy kálvária.
Hát ja, és ilyenkor meg vagy az van, hogy ugye megbeszélik egymás között, mert felnőtt emberek vagyunk, talán egyetemen, de volt velem olyan például, hogy egyik blokktársam, mert nekem nagyon-nagyon sok szoba és blokktársam volt az évek alatt, hogy cetliken keresztül kommunikált. Nem volt hajlandó velem leülni beszélgetni, hanem ha valamilyen problémája volt, akkor ilyen cetlire kirakta a hűtőre, hogy legközelebb mondjuk ne pakoljak az ő részére a hűtőben, vagy hasonlók. Nem tudom, ez engem például kicsikét irritál, de megértem őt is abszolút.
A szigorú szabályrendszereket, mint sztereotípiákat mélyre érintettük egy-két történetben. Még az jutott eszembe, hogy vannak olyan korlátozások így koronai időben, hogy frappánsan fogalmazzak, hogy nem lehet adott esetben ismerkedni, sajozni, vagy épp az ellenkező nem esetében pasizni. Ezzel kapcsolatban van valami személyes történetetek, hogy átszöktetek, egyszer voltak ilyen esetek?
Volt, persze. Volt. Szerintem ilyen gimiskolászokban azért a legtöbb fiúnak, meg lánynak azért van ilyen sztoria. Összevagytok nagy idézőjelbe zárva, tehát mindenki ott van a kollégiumban, és azért főleg gimisen, tehát 15-18, mikor az ember elkezdődnek ezek a gondolatok, hogy milyen jó lenne egy barátnő, vagy pasi, vagy nem tudom, és voltak ilyenek, hogy elkapták az embereket itt, ott mondjuk a tesi teremben nem lettek volna benne, voltak itt a tesi teremben, és rájuk nyitott a tanár, és akkor túl közelültek egymáshoz, tehát voltak ilyen sztorik.
Ilyen sztori egyébként általános iskolában volt nálunk, képzeljétek el, hogy volt egy fiú meg egy lány, akik a folyosón csókoloztak, és igazgatóintőt kaptak emiatt. Amit én megmondom őszintén, én nem tudok hova tenni.
Amik az általános iskola, az azért, azok még elég fiatalok, nem?
Hát 14 éves, 8-asok voltak 14 évesek.
Nem tudom,
én ezt erősnek érzem, és ezt a kollégiumi létben nem is értem, hogy ez miért van tiltva, annál inkább csinálják a diákok, úgy tudom elképzelni.
Egyetemen ebből bizniszt csináltak nálunk, tehát nem tudom, hogy ez többi helyen hogy működött, de aki mondjuk kollégista és elment bulizni, fel akart volna hozni egy lányt, akkor tőle pénzt kértek, és leperkált 1000 forintot, ott maradhatott reggelig.
Ez minden koleszben van amúgy,
szerintem. Igen, csak ez nekem fura, egy kicsikét, hogy nem mindegy.
Hát, yeah.
De ott az volt, hogy nyilván bárki, tehát szabad átjárás volt a blokkok között, akár ott is is aludhatott a másik félnél egy másik blokkban lévő kollégista.
Hát nálunk Koleszban minden gimnazista kollégiumban
ott nincsen, azt tudom.
Hát ott nagyon szigorú van fogva. Ahogy említettem, nálunk volt egy fiú szint a másodikon, a földszint az iskola volt, és akkor utána volt a fiú szint, és felett a lány szint. Nem lehetett bemenni a másik nem szobájába. A fiú meg a lány szinten is volt egy teakonyha, és odáig lehetett elmenni a folyosra. A teakonyha előtt volt 3 szoba, a teakonyha után volt még 7 vagy 6 szoba, és nem lehetett a teakonyhán túlmenni. Ez volt az egyik, amit ott meghúzták a vonalat. Ja, az egész kollégium meg iskola be volt kamerázva. Fegyelmi eljárást vont maga után, hogyha rajta kaptak, hogy te bementél egy másik szobába. Azért amúgy szerintem, mert 15, meg 16, meg 17, 18 évesen azért az utolsó dolog, amit szeretnének szerintem a szülők is, meg szerintem talán a gyerekek is, hogy esetleg gyerek jöjjön. És azért megtörtént simán. Főleg azért 15 évesen az ember nem olyan felelős, nem tudom, hogy figyeljen mondjuk a védekezésre, vagy lehet, hogy nem is kapott semmilyen oktatást erről, érted? Mert voltak ilyen rém sztorik, hogy aha, ez meg ez a lány annak idején a koleszba itt terhes lett. Szerintem ez az oka ennek, hogy ez így be van szabályozva. De amúgy nekem is volt, hogy én is egyszer lebuktam, hogy bementem egy lány szobába, és azt mondtam, hogy a rútert reszeteltem, és a kolesz igazgató jó fej volt, és azt mondta, hogy jó, akkor nem lesz fegyelmi, írjunk be valamit, és kapok egy igazgatót. És akkor mondtam, hogy jó, akkor írjuk be azt, hogy bementem cipővel a szobába, és akkor ezzel le lett tudva, és ezzel amúgy kihúzott meg. Nem csak engem, mert csomó mindenkit így kimentett a kolesz igazgató, mert tudta, hogy normálisak vagyunk, és nem csinálunk semmi olyat, ami érted, ami gáz lenne. Meg amúgy mi ezt vasárnap csináltuk, amikor hogy érkeznek vissza az emberek a kollégiumba, és akkor így vasárnap az egy kicsit így lazább volt szerintem ebből a szempontból, hogy aha, mindenki most jön vissza, ja, csak felmegyek, segítek kipakolni, meg küldött a barátnőmnek anyukám sütit, meg ilyenek, tudod, aztán ezek voltak.
Örülök, hogy így egy fél mondatban szóba hoztad a kollégiumi vezetést, ugyanis megkerülhetetlen szerepe van mint a kollégium igazgatónak, mint a nevelő tanároknak abban, hogy ti ott éltek, és kialakulhat adott esetben egy egészséges tanár-diák viszony. Ti mennyire kötődtetek a nevelő tanárokhoz, és milyen viszonyt ápoltatok velük?
Én nem tudok hozzászólni.
Igen.
Szóval.
Neked annyira nincs velük kapcsolatod?
Az egyetemen nincsen nevelő tanár.
Nincsen.
Ott a portással kell jobban lenni, nem?
A portással, igen, abból lehet hasznod.
Mondjuk jó, ez a gimisből is a portással. Igen, meg mindenki nagyon hiányzik amúgy a nevelő. Ők. Nagyon jó fejek voltak, meg nagyon sokat segítettek, meg tényleg azért ott a nevelőnek van egy ilyen pót, anyapót, apa szerepe is, elég nagy idézőjelben, de ők azért ott vannak és segítenek az embernek. Ha akár tanulásról van szó, akár bármiféle probléma. Ott, ha beteg leszel a kollégiumban, nincs ott anyukád, apukád, akkor azért csak a nevelő tanárhoz mész, vagy ne adj Isten, eltörik valami, nem tudom. És azért figyeltek tanárok a diákokra is, meg a portások nagyon hiányoznak, velük tök jóba voltam, mindig vittünk nekik csokit, meg ilyenek, karácsonyra, meg nem tudom, húsvétra. A konyhás nénik, velük is tök jóval voltunk, ők is nagyon hiányoznak, az ilyen karbantartók, velük is tök jóval voltunk, mentünk télen a kolesz elé havatlapáton is segíteni nekik ilyenek. Meg ugye a nevelőtanárok, ahogy említettem.
Velük egyébként azért ápoltatok jó kapcsolatot, mert szigorúak, de igazságosak voltak, vagy így engedékenyek voltak, és emiatt kötöttetek hozzájuk úgy igazán.
Korrektak voltak nagyon szerintem. Horvát nemzetiségi gimnáziumba jártam 2 nyelvű, és amikor én oda kerültem, akkor én nem beszéltem gyakorlatilag semmit horvátul. Tehát nulladikba mentem, nulladikban heti 12 horvátul, és ott megtanulni. Meg is tanultam, le is diplomáztam, van nyelvvizsgám, minden. De az, hogy én megtanultam egy horvátul, ahhoz az is nagyon beleszámít, hogy a kollégiumban is, illetve a konyhán is, a portások is, mindenki horvátul beszél. Folyamatosan kaptam ezt a löketet horvátból, mint hogyha kinnélnél Horvátországban. És annyira könnyen megtanulod, és például a koleszos nevelők is ilyenkor próbáltak hozzánk lassabban beszélni, hogyha valamit nem jól mondtuk, kijavítottak. Ilyenekre kell gondolni, tényleg ilyen kis odafigyelések. Meg ha látták rajtad, hogy nem jó a kedved, akkor megkérdezték, hogy mi a baj, mi történt. Amikor kallódnak tudod az emberek a koleszban, na akkor most mindenki irány, menjünk focizni, menjünk ide, menjünk oda. Igen, visszatérve, ez ami nagyon hiányzik, szerintem életem legaktívabb napjai voltak ezek. Akkor úgy gondoltuk, hogy basszus, minden nap ugyanúgy néz ki, felkelsz, iskola, szilencium, nem tudom, de minden nap csináltunk valamit. Minden sportot én csináltam ott. Foci, kosár, röplabda, mentünk városi bajnokságokra, röplabdával volt minden héten, koleszok közötti röplabda bajnokság Pécsen. Mindig volt valami. Mentünk a kolesszal ilyen ünnepek előtt közösen moziba, meg ilyenek, tehát tök jó. Meg ami nagyon jó volt, az érettségizőknek volt egy ilyen miséje, és utána volt úgynevezett Szecsere Vecsere, Szent Vacsora, ez volt a beceneve, amikor hatalmas nagy kaját csináltak a menzán, a konyhás nénik, minden sütivel, 3 fogás, tudod, sültestálak, és akkor összejött az egész kolesztere, mint egy család. Mindenki megkaját, és mindenki felöltözött szépen, és akkor utána lufit elengedtük az udvaron, hogy na, elbalagtunk a kollégiumból, tudod, koleszos ballagás, és ez is szerintem egy akkora ilyen mementót az életembe, örök életemre emlékezni fogok ezekre. dolgokra.
Nekem is voltak emlékezetes percek. 6 fős blokkban 35-en sörpongozni azért az egy kicsit meredek volt, meg tényleg ilyenek, hogy volt, aki a szobában is cigarettázott, vagy a WC-ben, és akkor ezt így konszenzuálisan megoldották egymás között.
Ez nálunk is volt ilyen, de jó, hát ja, én nem igen, cigiztem, tehát, anya.
Ez a szabályozatlan környezet, ez nekem nagyon imponált az egyetemi koliban. Például akár a beszélgetések egész éjszakán keresztül többiekkel, és
elég érdekesen, hogy most mondod, hogy nálatok ez volt, hogy ilyen kötetlen, meg tök ilyen feel free, és megvoltak a programok. Nálunk meg csinálták a programokat, és a gimiskolában ez volt a jó, hogy lekötöttek. Zenéltünk, táncoltunk, volt énekkor, aki akart, tehát tényleg annyi fajta dolgot tudtál csinálni. Meg persze ugye volt nálunk is ez a gépterem, hogy akkor mehetetek számítógépezni, mi is párszor lementük, és akkor nem kodegyeztünk, vagy valami ilyesmilyen 1000 éves játéka játszottunk. Közös filmezések, sorozatnézés a koleszba. Ezek akkora bulik voltak. Emlékszem, ott láttam először a Keresztapa filmeket, ott néztük meg 20-an a lány szinten, mert volt egy csomó DVD a koleszban. Rengeteg DVD. Ezek a DVD-k általában úgy voltak, hogy vettek karácsonyra a koleszt is maguknak, meg az emberek hozták otthonról. És nekem is volt, nem is tudom milyen filmet vittem, azt hiszem a Hulk filmet vittem oda, és ott is hagytam, hogy ezt majd valaki majd jön a következő generációkon megnézik, és ezek akkora bulik volt. Nem tudom, hogy most így van-e, de nálunk annak idején ez volt. Az utolsót hozzáteszem, ami nagyon vicces volt. Fiúszint, lányszint, mind a kettő olyan volt tévé. Foci meccseket, ilyeneket általában fiúszinten néztük. De minden nap lányszinten barátok közt nézés ment. Minden egyes nap, és minden egyes nap, ha 10 ember nem volt ott legalább, akkor egy se. Ez ugye változott, hogyha mondjuk valamelyik fiúnak a barátnél pont nézte, akkor fiú is ott volt vele. Tehát voltak olyanok, amikor ott ültünk 30-an, abból nem tudom, 20 lány, és akkor 10 fiú, aki barátnél miatt van ott, és rohadtul nem érdekelt senkit a barátok közt. Közben lent a foci meccs, vagy a kosármeccs, de mégis ott tudunk a lány szinten nézni a barátok köztöt.
Ez aranyos szerintem. A kollégiumi bizottság mindig szervezett programokat, nálunk is voltak ilyen filmestek, ahol a harmadik szinten, aminek a legnagyobb a közös tere, ott így hát ilyen 100 ember összeült, a legújabb filmeket megnéztük, mindig kiírtak szavazást a csoportban, és szavazni lehetett mondjuk 10 film közül, és akkor azt megnéztük. Voltak ilyen hotdog estek, ahol azt hiszem 100 forintért lehetett hotdogot venni, plusz forralt bort. Tényleg voltak nagyon jó programok. Az utóbbi időben vezették be ebben a kollégiumban, mielőtt eljöttem, hogy minden héten van ilyen fitness, vagy meg jóga, meg ilyesmik, amikor erre specializálódott személy eljön, és akkor mindenkinek tart egy fitness órát, vagy jogát. Szóval ott is megvoltak a programok, ezeket a Colbiz szervezte nagy részt.
Amikor ezt az adást rögzítjük, akkor már lecsengőben van az a botrány, ami nemrégiben történt egy budapesti kollégiumban, miszerint néhány diák kvázi szétverte a berendezést, és igen komoly károkat okozott a falban, valamint a kollégiumi szobában, ami miatt meg is kapták a szankcióikat. Feltételezem, hogy nálatok ilyen jellegű kihágás nem történt, de kíváncsi lennék valami durva sztorira, vagy valamilyen kirívó esetre, amit így a kollégiumi életetek alatt tapasztaltatok.
Nálunk ilyen igazán durva sztori, nem hiszem, hogy volt ilyen volumenű, hogy ekkora probléma lett volna. Volt egy nagy ilyen úgy sztori, amiben benne voltam én is. Visszamentünk a koleszba, de nem mentünk be a kollégiumba vasárnap, hanem kinnaludtunk kocsmában. 10 emberről beszélünk körülbelül. És lebuktunk, mert az egyik haverom, aki kint volt velünk a lakótársa, hát beköpött, vagy elszólta magát, nem tudjuk most mi volt már, kolesz igazgatónak. Ugye nem sértettünk szabályt, mert nem mentünk be a kollégiumba, tehát nem is kellett betartanunk a kimenőt, de mindenkinek felhívta a szüleit, és ja, hát én is voltam 16 éves. Utána ez volt az intő példa, és utána megváltoztatták a koli szabályzatot is, hogy ugye úgy van a koli szabályzatban, hogy amíg nem mész be a koleszba, addig nem számít benne, és mi ezt a kiskaput játszottuk ki, hogy nem mentünk be a koleszba, ezért nem léptük át a kaput. Tehát a táskáinkat felküldtük például, hogy gyere már öreg, vidd már fel az utazómat, de mi nem mentünk be. És akkor visszanéztük a kamerákat ott, és látszott, hogy de ott voltunk a kolesz előtt, de nem mentünk be. Szóval, ja. Nálunk ez volt egy ilyen nagy vízhangot vert sztori.
És mi lett a...
Semmi, nem kaptunk beírás meg semmit, mert nem szektünk meg semmilyen szabályt. Az más kérdés, hogy otthon mindenki mit kapott a szüleitől, meg hogy én mit kaptam édesanyámtól, azt nem tettem zsebre.
Nekem ami mindig azonnal eszembe jut ebből a pécsi kollégiumból, hogy volt egy este, amikor sorozatokat néztem, nem volt ott az egyik szobatársam, és szerintem olyan hajnali 1-2 lehetett, és gondoltam, hogy már érdemes lenne elmenni aludni, csak előtte még ki akartam menni mostóba. Viszont nem hallottam azt, hogy ez a szobatársam ez hazajött éppen egy buliból, és hozott magával egy lány. És valamiért nagyon jó ötletnek gondolták, hogy olyan hajnali 1-2-kor, amikor még a legtöbben ébren vannak, mert eléggé bagoly társaság voltunk, akkor hát nekik közösülniük kéne az zuhany alatt. a mosdóban. És ez meg is történt, és én egyáltalán nem hallottam, hogy ők bent ilyesmiket csinálnak, és a legdurvább az egész, hogy be se zárták az ajtót. Pedig zárható volt, valószínűleg elfelejtették, és kimentem, és hát rájuk nyitottam. És ilyen baromi nagy sikoltozás a lány részéről, meg ilyenek, és utána így, nem tudom, kicsikét szégyenemben így lementem cigizni, meg ilyesmi, és másnap így meg kellett hármunknak beszélni, hogy hát mi volt ez, meg ilyenek. És így nyilván nem az én hibám volt, mert én csak ki akartam menni mosdóba, de ez kicsikét kellemetlen volt. De ugyanakkor vicces is. És egyébként az ilyenek nagyjából mindennaposak.
Így az elmondottak alapján kétségtelen, hogy felfedeztünk alapvető különbségeket a középiskolai, illetve az egyetemi kollégium között. Szembetűnő volt az, hogy még Tominál megvolt ez a sokkal közvetlenebb, sokkal lazább viszony a nevelőkkel, illetve náluk nem alakultak ki olyan klikkek, mint például Martinál az egyetemi kollégiumban. Kollégiumon eltölteni a középiskolás éveket kétségtelen nagyon más, mint otthon, vagy egyetemre eltölteni ezeket a kollégium éveket. Hallgassuk meg, mit mond erről Pásztor Klaudia pszichológus.
Kollégiumi léthez kapcsolódó kérdés. Kicsit személyes tapasztalatból beszélek én is, hiszen kollégista voltam gimnáziumban. Szerinted egy gimnazista, mondjuk fiatal felnőtt életében mekkora hatással van a privát szférának a hiánya, ami a kollégium élettel jár?
Ez sem általánosítható. Ugye sok összetevője van annak, hogy ki hogy reagál erre. Itt a legfőbb különbséget a gyerekek, vagy a fiatal felnőtteknek a karakterében kell szerintem keresni, ugye ez az introverzió, extraverzió meghatározó. Vannak olyan tinédzserek, kamaszok, akikre kifejezetten jó hatással tud lenni az, hogy a kortársaikkal vannak közösségben. Nyilván ebben oldódnak, ebből töltekeznek, kialakulnak potenciálisan olyan barátságok, olyan kapcsolatok, amik egy életre meghatározóak lehetnek. Tehát ezek azért az olyan évek, a gimnázium évek, ami talán a legnagyobb formáló erővel hat egy személyiségre, akkor csontosodik be, úgymond a személyiség, és hogy abszolút ennek lehet pozitív kimenetele. Nagyon nagy szerepe van szerintem a kollégiumi nevelőknek, illetve én is voltam kollégista, pont gimnáziumban, és azért ez egy ilyen átmenet a gyerekkor és a felnőttkor között, tehát nincs meg az az önállóság, meg az a szabadság, ami az egyetemi kollégiumokban például, és kell azért a rendszer, meg kellenek a keretek. És igen, tehát nagyon két esélyes a dolog, két élően elsülhet, hogy egy ilyen instabilabb személyiségű, visszahúzódóbb, a társaságban nehezen oldódó, megnyíló gyerekre milyen hatásra lesz hosszú távon a kollégium, mert hogy ugye előfordulhat itt is, ahogy az osztályközösségekben, hogy bullying áldozatává válik, vagy egyszerűen csak magába fordul, mert nincsenek társas kapcsolatai, mert nem tudja kialakítani őket, és itt is a kollégiumi pedagógusok kiemelt szerepe és feladata az, hogy ezeket észrevegyék és foglalkozzanak vele. De szerintem ez kommunikálva van a diákok, a kollégisták felé, és csoportosan, tehát hogy sosem az egyént kell közösségben formálni, vagy akárhogyan nevelni, hanem a közösség kialakítása nagyon fontos. És akkor ettől függ tulajdonképpen, hogy ez milyen kimenetelű dolog lehet.
Köszönjük szépen Klaudiának a hozzászólást. Anonim módon megkérdeztünk négy nevelő tanárt, olyan kérdéseket tettünk fel nekik, hogy mennyire kötődnek a kollégium diákjaikhoz, mi a legdurvább történet, amik a munkájuk során tapasztaltak, valamint mennyiben más egy fiú kollégium, mint egy lány kollégium. Szóval most hallgassuk meg ezt az összeállítást. Mint említettem, megkérdeztünk három nevelő tanárt, akik kizárólag anoniman vállalták az interjút. Ki is térnék erre a néhány kérdésre, és elmondanák, hogy mik voltak a tapasztalataink, miket mondtak ezek a nevelők az adott kérdésekről. Az első kérdésünk az volt, hogy számít-e az, hogy hány évesen megy a gyermek kollégiumba, illetve mentálisan mennyire kell éretnek lennie ehhez a feladathoz. Az az úriember, akit megkérdeztünk, egy friss nevelőtanár, 3 hónapja dolgozik egy kollégiumban, előtte egy javítóintézetben tevékenykedett, illetve azt megelőzően még egy börtönben is dolgozott. Az ő személyes meglátása szerint nem számít, hogy hány éves korban megy a gyermek kollégiumba, sokkal inkább azt számít, hogy milyen személyisége van az adott diáknak, és illetve milyen életpályát tudhat magának, milyen dolgokat tanítottak meg neki a szülei otthon, milyen speciális és sajátos értékrenddel érkezik ő a kollégiumba. Szóval ebből a szempontból ő ezt az érettséget nem korhoz kötötte, ugyanis ez érettség mindenki számára máskor jön meg. Lehet, hogy valaki 16 évesen már sokkal érettebb gondolkodású, sokkal felelősségteljesebb, még lehet, hogy valaki még 20 évesen is rászorul a szülei támogatására és útmutatására.
Igen, igen, ez egyetértek. Főleg a én gimnáziumokkor ez szerintem ez a fiú-lányok lehet megnézni, a lányok azért hamarabb beérnek, vagy megérnek, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. De ez megfigyelhető, hogy a lányok sokkal jobban el tudták magukat látni, mint a fiúk nagy többsége. Illetve szerintem még azt számított esetleg, hogy valaki olyan családba érkezik, ahol sokan vannak, vagy egyáltalán vannak testvérek, hogy megtanul együtt élni mással, egyidős mással, aki egyidős, mint ő, vagy közel egyidős, szerintem ez még lehet, hogy befolyásolható lehet valamennyire, igen.
Igen, egyetértek, erre is kitértek a válaszadók, hogy a családi háttér az nagyon jelentős, illetve abban is konszenzus volt valamennyire, hogy nem számít az, hogy hány évesen megy kollégiumba a gyermek, hanem inkább a mentális és érzelmi érettség. Nem elég az, hogyha mondjuk intelligens vagy jó képességű, hanem kellenek ez bizonyos olyan képességek, ami érzelmileg éretté teszi a gyermeket, tehát például az alkalmazkodó képesség.
A következő kérdésünk az volt, hogy mennyire kötődik a diákjaihoz a nevelőtanár. Azért volt ez egy speciális helyzet ebben az esetben, amiről most beszélni fogok, ugyanis egy pályakezdő nevelőről beszélünk, aki 3 hónapja ismeri ezeket a diákokat, akikkel együtt dolgozik. Azt mondta, hogy szerinte a legfontosabb dolog az, hogy bizalmi viszony alapuljon ki, mint a tanár részéről a diák felé, és ez ugyanígy fordítva. Úgy érezte, hogy kezdetben féltek tőle, ugyanis tudták, hogy egy javítóintézetben dolgozott. Ezt verbális módon egyébként ki is fejezték, de befogadták. Szóval 3 hónapja dolgozik ott, de úgy érzi, hogy elkezdett kötődni a diákjaihoz, bizalmi viszony alakult ki tőlük, körülbelül belelát az életükbe. Úgy fogalmazott, ha jól emlékszem, hogy ilyen baráti viszony alakult ki köztük, de nyilván ez az egészséges mederben, szóval attól függetlenül ő igenis megköveteli a tiszteletet, a fegyelmet, szigorúan áll a diákjaihoz, de nem nyomja el olyan szempontból az érzelmeit, hogy a kedvelését a diákok felé azt azért kimutatja.
Igen, ez tök jó amúgy, ezt maximálisan egyet tudok érteni ismét. Nálunk is volt egy kolászos nevelő, aki egy kopasz és eléggé kigyúrt csávú volt, és ő volt az ébresztő tanár reggel, aki jött és ordibált, hogy ébresztő reggel van, nem tudom, de nagyon jó fej volt. Tehát először mindenki úristen, Surányinak hívták amúgy, Milás most bejön a Surányi, és most akkor nagy ember, és ezt mi lesz, és annyira kedves és közvetlen ember volt, és mindig szórakoztunk, hogy bejött, ordított, hogy jó reggel, mi nyújtunk a pánász, hogy megdobjuk, és mindig mondta, hogy na, kinyitott az ablakot, karácsonykor beöltözött ilyen angyaljelmezbe, úgy jött, Mikuláskor Mikulás jelmezbe, ilyeneket csinált a nevelő, és nagyon jóban volt mindenkivel, de a tiszteletet megkövetelte. Ez a fiúk részéről nem volt szerintem annyira megszokott, hogy a fiúk mondanának, vagy szóltak volna úgy a nevelő tanárokhoz, inkább a lányoknál volt szerintem ez, hogy úgy szóltak a nevelő tanárhoz, meg olyan stílusban, hogy csak így néztünk mi is, hogy basszus, most úristen, ilyet mondott. Jó, a fiúknál is előfordul, de szerintem úgy gondolom, hogy a lányoknál volt jobban ez benne.
Hát ugye itt az volt a probléma részben, meg is sajnáltam őt, amikor ezt hallottam az interjúban, hogy ő leváltott egy olyan nevelőtanárt, akinek már volt egy csoportja, és jól megszokták egymást, és nagyon szerették, mert ő átment egy másik intézménybe, és ezért volt nehéz, mert ugye előítéletesek voltak vele szemben, múltja miatt is, meg egyébként is, mert egy új nevelőtanár, és ami miatt még inkább sajnálom, hogy ugye most van ez a karantén, és nincsenek ott a kollégisták, úgyhogy nem tud velük így olyan kapcsolatot kialakítani még, és ezt ő is rosszul éli meg. Hogyha benn lennének, akkor valószínűleg már teljesen megszokták volna egymást.
A továbbiakban kitértünk arra, hogy mennyire más egy lány kollégium, mint egy fiú kollégium. A válaszadó, illetve a nevelőtanár úgy fogalmazott, hogy szerinte nevelői szempontból is más egy lány kollégiumban, meg egy fiú kollégiumban tevékenykedni. A lány részlegen szerinte sokkal anyáskodóbb stílusúak a nevelők, és sokkal jobban odafigyelnek a diákokra. Adott esetben a fiúk, ő úgy látta, illetve ő azt tapasztalta, hogy a fiúk nagyon feltalálják magukat, ők egy fokkal dörzsöltebbek, van bennük egy jó értelemben vett zsiványság. Ez a válasz egyébként engem meglepett, ugyanis azt gondolná az ember, hogy a lányok úgy sokkal érettebbek, de nem ezt mondta, hogy nem érettebbek, hanem az, hogy szerintem a lányok sokkal jobban megigénylik azt, hogy anyáskodjanak felettük, és úgymond így irányítsák a döntéseiket, segítsen meghozni bizonyos szituációkban egyes döntéseket, de megfogalmazta az én személyes véleményemet is, amikor mondta, hogy minden diák felé máshogy kell kommunikálni. Ugyanis van, aki inkább megigényli azt, hogy határozottabban lépjél fel vele valamilyen szituációban, míg valaki megigényli azt, hogy kedvesen oda menj hozzá, és akkor elmond neki, hogy figyelj, ezt ne így csináld, szerintem ez nem ilyen jó úton haladsz.
Az, az igazság, hogy amúgy ebben lehet igazság, én nem is gondoltam még ebbe így bele, de azért mi a fiúk, a fiú nevelőtanárral miről beszélgettünk általában? Foci, pecázás, ilyesmik, tudjátok, ilyen fiús dolgok, I guess. De a lányoknál megvolt ez, hogy a lányok a női nevelő tanárokkal így elpegykáztak, meg így elbeszélgettek, meg nem tudom, így megálltak beszélgetni a folyóson, és láttad, hogy ott nevetnek, meg nem tudom. Tehát tényleg a lányoknál kicsit más volt. A lányoknál is szerintem csak a női nevelőkkel lehet ez igaz. És a fiúknál nem mondom, mi is jól voltunk a női nevelőkkel, de a férfi nevelőkkel csak így tényleg ezek az ilyen sablondó beszélgetések, és ezek amúgy nem voltak rossz dolgok, de...
De én azzal abszolút egyet tudok érteni, hogy nem függő ez a fajta nevelői viszony a diákhoz, hanem tényleg az, hogy ez mindenkinek a személyre szabott értékeihez lehet kötni, ugyanis én például tudom magamról, hogy én sokkal jobban megigénylem azt, hogy valaki igenis a sarkamba jön, és igenis noszogasson, hogyha most az középiskola tanáraimra gondolok. Még van olyan osztálytársam, és nyilván mindenkinek van olyan ismerős, aki inkább jobban szerette azt, hogyha leültek és normálisan átbeszéltek vele bizonyos dolgokat.
Igen, és példát is hozott erre, hogy van olyan lány diák, aki valahogy 45 percig leül az irodájában, és akkor ott elbeszélgetnek egymás mellett, vagy akár órákat is, és van olyan, akivel pedig egyszerűen csak annyi a mindennapos kommunikáció, hogy szia, szia, igen, nem, hogy vagy, jól vagyok, köszi, és kb. Fél évig csak ennyit beszélnek, semmi mást, úgyhogy mindenki ez máshogy kell hozzáállni. Ez nagyjából közös a megkérdezettek véleményében.
Megkérdeztük a nevelőket, hogy mi a legdurvább sztori, amivel találkoztak munkájuk során. A legtöbb válasz talán az volt, hogy az ittas állapot, illetve az alkoholos befolyás volt az, ami ugye a legnagyobb problémát okozta. Beszéltünk róla, lehet, hogy ez valamilyen szinten a serdülőkorral, nem feltétlenül a kollégium élettel, de ez valamilyen szinten együtt jár, de hangsúlyozták, hogy ilyen mélységekben, mint amit néhány hete történt, senki nem süllyedt, ugyanis nem szívesen kockáztatják a diákok az ott létüket. Egy-egy ilyen kirióba esettel voltak, ittas állapotok volt, hogy esetleg valaki nem tudta, hol a határ, de az, hogy esetleg a környezetében, vagy a csoporttársaiban, vagy a lakótársaiban kárt tegyen, azért ilyenre még senki nem vetemedett az ő pályájuk során.
Igen, ez nálunk is volt ilyen kollégiumban, hogy tudtunk italozni, meg elmentek, és a legtöbb ember azért tudta, hogy hol a határ. Én nem tudom elképzelni, hogy a nevelő ne látná egy 16, meg 17-18 éves gyereken, hogy most ő megívott 2-3 sört. Tehát itt most nem a lerészegedésre kell gondolni, obviously, mert nem arról volt szó, hanem kimentünk, és főleg nyáron, jó idő, ígyunk meg egy sört, nem tudom. Volt egy eset, amikor egy lány nagyon-nagyon berugott, és nem is tudom, mi volt. Az volt a lényege, hogy hányt, meg minden baja volt, bevitték lázvét a lánynak, és a lány rárakta a radiátorra, és ott hagyta tovább, mint kellett volna, és olyan magas volt, hogy kihívták a mentőket. Akkor vallotta be a lány, hogy amúgy be van rúgva, de addigra már beadtak neki valami injekciót a mentősök. És a lány még rosszabbul lett. És a mentősök vitték el a kollégiumból, és nem is tudom. Azt hiszem, őt ki is rúgták a kollégiumból utána amúgy, mert azért ez komoly dolog volt, hogy saját maga életét veszélyezteti, és ezzel nem tud mit csinálni egy nevelő, amikor el van mondva, vagy akkor inkább mondja meg, érted, hogy részeg, vagy nem tudom.
De ez mennyire szerencsétlen történet, meg mindkét oldalról egyszerűen szomorú és gyerekes is valamennyire.
Hát de gyerekekről beszélünk.
Igen, igen, természetesen.
Igen.
Tomi, arra lennék kíváncsi, hogy mit szólsz az a történethez, amit a lánykoli vezetője mondott, hogy volt egy nagyon erős, lopásos sztori. Az egyik lány kiderítették, hogy lop rendszeresen pénztárcákból, viszont bent hagy mindig annyi összeget, amennyi ahhoz kell, hogy haza tudjon jutni. Tehát nem veszi el az összes pénzt, és már hatóságokhoz fordultak az ügyben, használtak csalipénzt, aminek megnézték ugye a számát, és végül kiderült, hogy valóban van egy lány, aki rendszeresen lop, megkérdezték tőle, mert ugye kiderült, és igazából semmi magyarázatot nem mondott rá, aminek lett volna értelme, és őt is kirúgták. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy a lopások mennyire voltak jellemzők például nálad, vagy volt ebből valami komolyabb?
Szerintem nem volt így lopás, hogy egymástól, vagy nem volt ilyen nagyon komoly. Az volt, hogy három lány elment egyszer egy ilyen szupermarketbe közel a Koleszhoz, és ott ők loptak, és elkapták őket a biztonsági őrök, és a rendőröket kihívták egyértelműen, és a rendőrök mentek, és hozzák őket a kollégiumba, és ezzel ebből volt egy ilyen nagy sztori, hogy ilyen történt, és ők is azt mondták, hogy csak így a buli miatt, vagy nem tudom, vagy az adrenalin, vagy nem tudom, de az, hogy Koleszba egymástól lopni, nem nagyon volt erre példa. Csomószor volt, hogy valaki hagyott pénzt a folyóson, és mindig visszakerült a gazdájához. Valahogy mindig kiderítettük, hogy tényleg kié volt a pénz. Ez egy 60 fős kollégium volt, az iskola is egy kisebb iskola. Évfolyamonként egy vagy két osztály volt, és akkor egy osztályban olyan 15-16 ember. Nem volt egy ilyen hatalmas nagy gimnázium meg kollégium. Kicsit ezért szerintem talán egy jobban összetartóbb is volt a miénk. Egy olyan kollégium, amilyen én voltam, hogy csak egy iskolából, ott kisebb valószínűsége történik ilyen. Mindenki ismer mindenkit. Név szerint, és a nevelők is mindenkit ismernek. Sőt, a legtöbb úgy mentünk oda, hogy horvát felmenőkkel, és például az én papám az a földrajztanárommal egy faluban nőtt fel, meg ilyenek. Ismerik az emberek egymást, és akkor tudták, hogy ez ki kivel van, meg ki kicsoda. Mert nagyon sokan voltak unokatesók, nem lehet elkerülni, ugye?
Meg szeretnék még említeni egy történetet, ami szintén ebben a lányblokkban volt. Az egyik diák nagyon-nagyon szeretett volna kimenni a többiekkel kimenőre, egy buliba, születésnapot ünnepeltek, viszont rosszul állt egy tárgyból, és nagyon kellett neki, hogy másnapra készüljön. És érkezett neki valamelyik egy SMS, ahol csupa trágár dolgoknak el volt ő hordva, mindenféle, hát tintát nem tűrő kifejezésekkel, és próbálta kideríteni, hogy ez mégis kicsoda. Szerencsére ugye kiírta a számot, utána ment, és megtalálta ezt a lányt, aki elé oda tette, hogy na és ez mi volt. És ő ott nem bírta tovább ezt a hazugságot, amit magának rált, és elmondta, hogy ő ezt csak azért csinálta, hogy legyen indok arra, hogy bennmaradjon a kollégiumban, mert nem akarta azt mondani a barátainak, hogy ő azért nem megy el velük bulizni, mert hogy tanulnia kell. És ezért inkább magára haragította a nevelőtanárt, hogy ő megvonja tőle a kimenőt, és tudja erre fogni, hogy hát berágott a nevelő. Nagyon érdekes történet, hogy ilyenek is vannak, és ez a megfelelés a másiknak, ez mennyire lehet jelentős. Erről ti mit gondoltok?
Ja, amúgy ez a megfelelés, az igen, ez nagyon erős kényszer. Megértem, hogy ezt csinálta a lány. Ez tényleg szélsőséges eset szerintem, hogy ilyet csinál valaki, de el tudom képzelni. Csak szerintem belegondolunk, mi is tudnánk olyat mondani, hogy valamit kitaláltunk, hogy ne kelljen valamit csinálnunk, vagy elmennünk valahova. Nehéz, főleg egy kollégiumban, ahol mindenki össze van zárva, főleg szobatársakkal, és jobb akarsz lenni mindenkivel, és nem akarod, hogy azt gondolják rólad, hogy te nem vagy jó fej. Főleg, hogyha azt mondják, hogy átraknak egy másik szobába, vagy ilyesmi. Tényleg megvan itt ennek a nagyon nagy megfelelési kényszer a kollégiumban.
De egyébként nem is csak a kollégium, szóval ez az iskolapadban is megvolt, hogy te meg akartál felelni a tanárnak, vagy jó színben akartad feltüntetni magad. Nyilván senki nem szereti azt, ha rossz szemmel néznek rá, kinézik valahonnan, nem fogadják be egy adott közegbe, szóval ilyen szempontból mindenkiben van egy ilyen fajta ösztön, hogy megkedveltesse magát másokkal, elfogadják mások. Olyan szempontból nem tudom hibáztatni, hogy velem is 1000%, hogy volt olyan eset, hogy nem tudom, valakinek a kedvében akartam járni, és amiatt megtettem ezt-azt.
Szerintem mindenkivel megtörtént már ilyen. Éppen ezért tartom fontosnak ezt a sztorit.
Jó, azt gondolom, hogy nagyon sok érdekességet megtudtunk a nevelőtanároktól. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni a közreműködést, és hogy vállalták az interjúkat. Egyetemen kijelenthető az, hogy nem kell nevelőtanárnak lenni ahhoz, hogy az iskola a napod teljes 100%-át lefedje. Éppen ezért a következő epizódban a tanárlét nehézségeit és a kiégést járjuk körbe, és a pályakezdő tanár vendégünkkel azt is átbeszéljük, mi motivál ma arra egy fiatalt, hogy a tanári pályát válassza. Ez volt már az Osztályvigyázz Podcast 3. epizódja. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
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 Ez volt az Osztályvigyázz Podcast. Készült az első Pesti Egyetemi Rádióban 2020-ban. Köszönjük a figyelmeteket! Halljuk egymást legközelebb!